87,6. A belváros frekvenciája. Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban a Tárlatról Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal Koltai Erikával fogok beszélgetni, a Néprajzi Múzeumnak múzeumpedagógusa és néprajzkutatójával. A témánk pedig múzeumpedagógia lesz elsősorban, de természetesen a Néprajzi Múzeumnak a kiállításairól is fogunk beszélgetni. És a múzeumpedagógián belül is először egy pályázattal, egy támogató pályázattal szeretném kezdeni a beszélgetést. Mesével, játékkal a néprajzról. Ez a címe ennek a pályázatnak, megnyert pályázatnak, aminek a során rengeteg órát, múzeumi órát tartottak már. Koltai Erika, a kolléganője és a külső munkatársak. Mi is ez a pályázat, és milyen órákról van szó?
Szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Ez a pályázat, mint ahogy Hedvig mondta, egy EU-s pályázat, amelynek ez a címe, Mesével, játékkal a néprajzról. Múzeumpedagógiai foglalkozások minden korosztály számára a Néprajzi Múzeumban. Ez egy oktatási pályázat, amelyet majdnem minden múzeum megpályázott, így mi is. És mivel a döntés húzódott, ezért mi ebben a tanévben indítottuk el ezt a pályázatot, tehát a 2011-12-es tanévre szól. A kiállításokhoz kapcsolódik részben ez a pályázat, illetve az ebben folyó múzeumpedagógiai órák, de nem csak a kiállításokhoz, hanem a Néprajzi Múzeum raktáraiban elhelyezett tárgyakhoz is. A legtöbb óra talán inkább a Magyar Állandó Kiállításhoz, a Magyar Nép Hagyományos Kultúrája című kiállításhoz. Itt minden korosztály számára kínálunk órákat.
Pillanat, mit jelent a minden korosztály?
Ez azt jelenti, hogy óvodásoktól kezdve a középiskolás korosztályig, óvodásoknak mesés formában mondjuk el, amit mi szeretnénk, hogy megtudjanak a népi kultúráról. Itt főleg külsős munkatársakkal dolgozunk, így a Görömbő kompániával, akik zenésen járják végig a Magyar Állandó Kiállítás bizonyos termeit, akkor báb előadás van Smorgurt Oxana nevű bábművésszel, aki két népmesét mutat be, és azokra a fogalmakra koncentrálunk, amit a gyerek meseolvasás közben esetleg már nem ért, mert nem találkozik azzal a tárgyal, és éppen napokban folynak azok az órák, amelyet Tárnok Marica bábművész tart, szintén népmese feldolgozások ezek, és a kiállítás terében zajlanak, itt pedig főleg a mesterségekre koncentrálunk, és a gyerekek itt nagyon interaktívan vesznek részt ezeken az órákon, és nagyon élvezik. Most például ma is volt egy ilyen óránk, és a befejező mese az a kis gömböc volt, és a végén az egész osztályt bekapja a kis gömböc, és hát ez a gyerekeknek borzasztóan tetszik. Minden foglalkozáshoz tartozik kézműves foglalkozás, és a kicsiknél is. Ami tárgyat készítenek, az több órán keresztül készítették el, és például most a gyerekeknél ezek ilyen főzőkanálbabák, de nem olyan egyszerűek, mert papírmasé arcuk van, kis ruhácskájuk, ők is részt vettek ebben az interaktív mesejátékban. Akkor a következő korosztály az a felső tagozatos korosztály, úgymond, ott már egy kicsit komolyabb anyagot adunk le. Sikerült a TAMOP-on keresztül bekapcsolni a Néprajzi Múzeum archív filmjeit is, amelyet most már az aulában a látogatók is nézhetnek, de mi az órákhoz csináltunk tematikus vágásokat, tehát a 45 perces, 60 perces tanórákhoz vágtam össze 15-20 perces archív filmeket, amelyek az egyes témáknak a megértését még inkább segítik. Például a gazdálkodás, ahol láthatja a gyerek, hogy szántanak, hogy vetettek kézzel, vagy hogy műveltek meg például egy nagyon meredek hegyoldalt, hogy kapáltak. Tehát amit ma már nem láthat, vagy sarlóval, hogy arattak régen, milyen az a kézi cséplés, és ezek, vagy hogy sütötték a kenyeret. És utána megyünk fel a kiállításba, ahol még egyszer találkozik ugyanazzal az ismeretanyaggal, és a tárgyakat, mármint élő tárgyakat látja. Ez eddig nem volt lehetséges, és bizonyos gyűjteményekből van úgy, hogy kézbe is foghatja a gyerek ezeket a műtárgyakat, és ez mindig nagyon nagy élményt jelent számukra. Tehát itt mindjárt át is térek, például már a felsőbb tagozat 7.-8. osztály, illetve a gimnáziumi korosztálynak van egy olyan óránk, Gulyás Anna tartja, ők egy külsős munkatársunk, Világkultúrái, népek és ünnepek, ez az órák címe, ami nem a kiállításokra épül a legtöbb része, hanem a raktárban lévő anyagainkra. És itt is ő válogat, mindig megfelelő téma, ha afrikai kultúráról, mondjuk pigmeusokról van szó, akkor a raktárból, ami gyűjteménykezelőnkkel együttműködve kerülnek azok a tárgyak a gyerekek közé, és ez nagyon nagy élmény, vagy ausztrál téma, akkor az ausztrál gyűjteményből láthatnak és foghatnak kézbe tárgyakat, és itt is filmes anyag is kapcsolódik mindig az órákhoz, vagy jelen esetben most éppen van egy Amazónia kiállításunk, és egy Óceánia, akkor még hozzá fölmennek a kiállításba is a gyerekek. Akkor szintén középiskolásoknak van egy kontaktzóna nevű programunk, ahol szintén raktárból kihozott tárgyak, illetve a fiatalokat érintő mai problémák kerülnek feldolgozásra. Akkor van egy olyan óránk is, ami kisképzősöknek lett meghirdetve, speciális órák, ahol nagyon sok raktárból kihozott tárgy van, és vannak a vakoknak, szintén ugyanez az óra, akik szakképzésben részesülnek, tehát nagyon sokat tudnak például a textilekről, mert szövők, kosarasok, és mi ehhez megpróbálunk segítséget adni. És nagyon jól lehet velük dolgozni, kezdetben kicsit féltünk ettől, bár voltak kolléganőmmel tapasztalataink korábbról, de nagyon-nagyon jól lehet velük dolgozni, és ők is nagyon élvezik ezt. Hát itt más jellegű tárgyakat, tehát ők a kezükkel látnak, itt nincs cérnakesztyű, mint a többi esetben, de nagyon vigyáznak a tárgyakra, és nagyon hasznos számukra, legalábbis az elmondásból ezt tudjuk meg a szaktanároktól. Hát nagyon színes ez az egész pályázat.
Hogyha egyetlen egy órát választanál ki, melyik lenne az, el tudnád-e így mesélni, mint hogyha ott lennénk, úgy kívülről, távolról néznénk?
Talán a mait mesélem akkor el, ezt nem én tartom, Tárnok Marica tartja. Ma elsősök voltak ezen a programon, és nagyon jó, ez egy mese feldolgozás, a Pipe, aki benyel egy kökényt, és szalad a kakaska a kúthoz, a fához, tehát, hogy egy láncmese, és a vége sajnos az, hogy nem ér oda időbe a vízzel, és a Pipe megfullad. De azért, hogy a mesének jó vége legyen, egy jó változatot is előadunk, és ezt már a gyerekek, hogy hogy kellett volna, és mikor ért volna célt a kiskakas. Ez az egyik mese. És ebben nagyon aktívak a gyerekek. A másik, a Morci király, Tülök vár című meséje. Ez arról szól, hogy a Morci király egy olyan várat szeretne magának, ami még a világon nem épült. És ebbe nem kőből, nem hagyományos kastély, hanem valami különleges. Na és ez a különleges vár úgy épül föl, hogy különböző eszközökből, tárgyakból építik fel a gyerekek maguk. Van egy kupac, ami mindenféle a muflon szarftól, a sütőlapátig, a kolompig megtalálható, és a gyerekek maguk választhatják ki azt a tárgyat, amiből a várat felépítik, és mikor egyenként kihívja őket a bárművész, hogy na akaszt föl a kolompot, vagy a sütőlapátot, akkor mindig megkérdezi, hogy na mit tudsz erről a tárgyról. És akkor vagy tudják, vagy nem, ha nem, akkor elmondjuk, és akkor kiderül, hogy ezt a pék használta, vagy a gazdaasszony otthon például a sütőlapátot, tehát ebben van egy eszköz ismeret, illetve mesterség ismeret is, és hát nagyon-nagyon jó szólások vannak. Például a buflon szarv, amit ők kosszarvnak néztek, az egyik kislány mondta, hogy ő tudja, hogy mi ez. Ezek ketten mennek össze a hölgyért. Tehát nagyon vidám percek. Vagy megkérdeztük disznóvágás a kisgömböc, hogy mi is az. És ott kérdeztük, hogy na, mi lesz, hogyha levágják a disznót, mi lesz abból hurka, kolbász, ugye gondoltuk mi. És akkor az egyik gyerek bekiabált, tehén.
Hát ez én meglepő.
Nem, tehát nagyon jók ezek az órák tényleg, és mi is ugyanúgy élvezzük, hogyha fel tudunk menni a külsősök óráira, de ha mi tartjuk, az is nagyon jó, mert hiába jön több osztály ugyanarra a témára, sosem tudja az ember ugyanúgy elmondani, mert annyira színes egyéniségek a gyerekek, hogy az érdeklődési körük is más, és sokszor tényleg úgy el tudunk menni egy más irányba, de a gyereket izgató dologba, akár a mai életéhez kapcsolódva, hogy nagyon, például a környezetvédelem nagyon sokszor jön elő, vagy az, hogy hogy álltak a munkához a régiek. Volt egy élet a házban, van egy ilyen óra, és akkor én betettem nekik egy tökmagolaj sajtolást, és direkt azt a részt, ahol a tökmagot pucolják a családi körben, és így a gyerekek elhűlve nézték, hogy úristen, azt a 10 kiló tök magot mind megpucolják. Tehát, hogy ez az aprólékos és mindig dolgozó munka, tehát folyamatok, ezt így nem is értik sokszor, vagy ez a gondolkodás, ami mindig ezt mondom nekik, hogy mit kell megtanulni, nem azt, hogy földes szobába lakj, meg kemencébe fűtsél, hanem az nagyon fontos, hogy nem volt hulladéktermelés egy paraszti gazdaságban. És ezt kéne nekünk megtanulni, hogyha lemetszették a venyigét, azt mondjuk eltüzelték a kemencébe, vagy lemorzsolták a kukoricát, akkor a csutkájával fűtöttek. És van egy ilyen rész, az egy állattartásos óra, mikor a szárított tehén lepényt szedi össze a pásztor. És ezt, hogy ez minek meg? Hát mondom, eltüzelik. Tehát ez annyira meglepi őket, de mégiscsak elgondolkodtatja, mert aztán mindig előjön, hogy a mi világunk mennyire más, és hogy ez nem jó, hogy annyi PET-palack van, annyi szennyezőanyag van. Tehát itt az óráknál azért mi mindig igyekszünk, hogy a mai életéhez is valamilyen szinten kapcsoljuk a múltbéli dolgokat.
Ez nagyon érdekes volt a trágyáról, amit mondtál, mert eszembe jutott, hogy az ókori Egyiptomban, Dérel-Medinében nagyon sok osztrakon fönnmaradt a mi szerencsénkre, és van ott például egy olyan osztrakon, amelyikben egy egész szamár rakományi trágyát szállítottak. Tehát az volt a rakomány, amit vittek, nyilvánvalóan Egyiptomban is tüzelték fűtésre, meg főzéshez is. De térjünk vissza a magyar néprajzhoz, illetőleg a Néprajzi Múzeumnak a pályázatához. Azt szeretném megkérdezni, hogy hány iskolából vagy óvodából jönnek, és hány órát tartotok?
Igen, 11 iskolával van együttműködési megállapodásunk, és azon belül még rengeteg osztállyal. Nálunk most 2580 gyerek fordult meg, ez alatt a közel 2,5 hónap alatt, 190 tanár, tehát a kísérők, és 294 tanórát tartottunk meg. Tehát ezek ilyen döbbenetes számok. Jaj, azt még elfelejtettem mondani, hogy fogyatékos gyerekekkel is dolgozunk, ami nagyon nagy élmény, enyhén fogyatékos gyerekek, és ez is tényleg nekünk is új élményeket, új tapasztalatokat nyújt, de az biztos, hogy a kínálatunkban a következőkben is fent lesz ez a program, mert nagyon jól lehet velük működni, együttműködni.
Hát akkor most hallgassunk egy kis zenét, és utána folytatjuk a beszélgetést a múzeumpedagógiai programokról, meg a kiállításokról a Néprajzi Múzeumban. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban itt a Kontakt Rádión. Kolta Erikával beszélgetek, a Néprajzi Múzeum munkatársával, múzeumpedagógus és néprajzkutatóval. A TÁMOK pályázatról beszéltünk, de az Néprajzi Múzeumban vannak más jellegű múzeumpedagógiai foglalkozások is. Hallhatnánk ezekről is néhány szót?
Minden kiállításunkhoz kapcsolódik múzeumpedagógiai óra. A Magyar Állandó Kiállításhoz, amelyek rendszeresen megtalálhatók a honlapon, korosztályra bontva, hogy a tanárok, óvónők könnyebben tudjanak választani, és az időszaki kiállításokhoz is mindig kínálunk múzeumpedagógiai órákat. Most 3 időszaki kiállításunk van, az egyik az Amazónia kiállítás, a másik Óceánia, holnőbeli ékszerek, és van a szőnyeg kiállításunk, ezekhez mindegyikhez van múzeumpedagógiai óra, illetve kézműves foglalkozások is tartoznak ezekhez. A Néprajzi Múzeumban mindig is hangsúlyos volt az, hogy iskolán kívüli oktatást végezzünk a kezdetektől fogva, és most is már nincs olyan kiállítás, amihez ne lenne múzeumpedagógia. Már amikor kiállításra írjuk a pályázatokat, akkor már a múzeumpedagógusok is ott vannak, és a kurátorral együtt gondolkodva találjuk ki ezeket a foglalkozásokat, és ezeket többnyire mi üzemeltetjük, Bodnár Kata kolléganőmmel. Most a TÁMOP ideje alatt ez több munkatársunkat is érint, főleg a kurátorokat, mert minket nagyon megterhel a TÁMOP órák tartása, illetve az adminisztráció, és ezért most nagyon sok muzeológus kollégám is bekapcsolódott ebbe a munkába, és nagyon érdekes, hogy aki megismerkedett ezzel a munkával, utána már sokkal szívesebben csinálja. Tehát egy kis gyakorlatot is szerez benn, mert kezdetben azért tartanak ettől, hogy mégis milyen ez, meg hogyan, hogy is zajlik, de mikor látják, és hogy mennyire hasznos, és a gyerekeket érdekli az a téma, akkor ők is lelkesek lesznek, és egyre szívesebben kapcsolódnak be ezeknek az óráknak a tartásába. Tehát ez az úgynevezett hétköznapi múzeumpedagógia, ami főleg iskolaidőben zajlik, de hétvégi programok, családi napok is szép számmal vannak a Néprajzi Múzeumban, és nincs olyan rendezvény szinte, hogy ne lenne hozzá valamilyen múzeumpedagógia. Ha más nem, akkor kézműves foglalkozás, vagy egy-egy tematikus múzeumi óra, vagy tárlatvezetés, vagy valami, de biztos, hogy ott kell lennünk múzeumpedagógusoknak, tehát ez nagyon jó is, és nagy igény van ezekre a foglalkozásokra. Most például a legközelebbi családi napunk az az adventi virágkötészeti kiállítás, és itt is mind a 3 nap kézműves foglalkozások is fognak tartozni ehhez a családi programhoz, amelyet a kolléganőimmel fogunk csinálni egész nap, aminek az árát a belépőjegy tartalmazza. Aztán lesznek olyan kézműves foglalkozások is, amit a mesterek tartanak, azért valamilyen minimális díjat kell fizetni, de abban meg az a nagyszerű, hogy egy mesterember tartja meg azt a kézműves foglalkozást, és ezek mindig nagyon népszerűek a Néprajzi Múzeumban. Aztán lesz majd karácsonyi vásár is, ahol szintén ott leszünk, mint múzeumpedagógusok, ott nem csak kézműves foglalkozások, hanem tematikus múzeumi órák is lesznek. Téli ünnepkörről, karácsonyról fogunk a gyerekeknek mesélni, régi karácsonyi ünnepről, hogy is zajlott egy hagyományos paraszti családban egykora karácsony.
Hol lehet ezekről tájékozódni?
Ezt a honlapon mindig megtalálják, a www.neprajz.hu-n. Külön például a múzeumpedagógia az külön címszó alatt lehet megtalálni, és a családi napokat pedig a programok címszó alatt, illetve azok mindig kiemelten jelennek meg a honlapon.
Kiderült ugye a beszélgetésből, hogy már a kiállítások tervezésekor is ott van a múzeumpedagógus. Hogyan oszlik meg a megosztása a múzeumpedagógia, illetőleg a kiállítás rendezők között milyen formában történik? Hogyan terveznek együtt?
Megkapjuk a kurátor tematikáját, és elkezdünk gondolkodni azon, hogy milyen múzeumi órákat is lehetne csinálni ehhez. Például ott van az Amazónia, ami egyrészt bemutatja Amazónia élővilágát, akkor van a hagyományos indián kultúra, a máz az őserdei, és aztán a mai Amazónia. Tehát általában mit kapcsolódunk ezekhez a kurátor által megadott tematikus pontokhoz. És 2-3 múzeumi órát dolgozunk ki erre, és ezt mindig persze egyeztetjük a kurátorral.
És a tárgyak kiválasztásával kapcsolatban a múzeumpedagógusok véleményét megkérdezik például?
Nem szokták, mi alkalmazkodunk inkább, de hát ez nem is probléma. Mi nagyon kreatívak vagyunk.
Azért kérdem, mert van olyan intézmény, ahol úgy csinálják együtt, hogy a kurátor kialakítja a témát, a tematikát, és utána az ehhez kapcsolódó tárgyak kiválasztásánál a múzeumpedagógus is olyan szempontból, hogy mi az a kapcsolódó témából, ami a közönség számára különösebben érdekes, vagy a föliratoknál hogyan lehet jobban, több ember számára érthetően megfogalmazni. Nagyon különböző a kapcsolódás lehetősége.
Így nem, nálunk ez így nem szokott lenni, tehát mi a tárgy válogatásban nem szólunk bele, hanem tényleg mi próbálunk alkalmazkodni, és tiszteletbe tartjuk a kurátor döntését, de ezek olyan érdekes tárgyak, hogy mindegyikről bármennyit lehet beszélni, és a kiállításoknál is nagyon fontos, hogy egyre többször tudunk elhelyezni interaktív pontokat a kiállításon belül, tehát hogyha egy iskolai csoport mondjuk egyedül akarja megnézni a kiállítást, mert az anyagi lehetőségei ezt teszik lehetővé, akkor azért ő is kapjon valami interaktivitást, ez természetesen megint pénzfüggő, de azért így a kiállítások zömében egy kis interaktivitás benne van, hogy le tud ülni, olvasni, szőni tud egy picit, mondjuk a szőnyekbe, vagy kint van két számítógép, akkor tud játszani a gyerek rajta, vagy van az Amazóniában egy nagyon jó múzeumpedagógiai terem, amit mi csináltunk meg, madarakkal, hálóval, tehát teljesen dzsungelhatású építmény, filmet tud nézni, tehát mindig van egy-egy ilyen pont is elhelyezve a kiállításokban.
Akkor aktívan is mégis hozzájárul a múzeumpedagógus a kiállításnak a létrehozásához. Viszont te nem csak múzeumpedagógus vagy, hanem néprajzkutató is. Mint kutató, mivel foglalkozol?
Kutatóként, mivel a másik képzettségem az biológus, ezért én a népi orvoslással, etnobotanikával, természetgyógyászat mai helyzetével, tehát ez hozta magát az én képesítésem, főleg ezekkel a témákkal.
Ezt az ismeretanyagot a múzeumpedagógiai munkád során tudod-e és hogyan alkalmazni?
Mindig tudom mind a kettőt, mert például most is az Amazóniánál volt egy ilyen óránk, hogy természetvédelem és a kultúra, a létforma és a környezet közötti kölcsönhatás mennyire meghatározó az egyes kultúrákban, tehát mindig ott van valahol a biológia minden órában. Tehát jó ez a kettősség igazából, vagy a festőnövények, például ott is tudom használni a biológiát. Én általában olyan órákat tartok, ahol mind a két tudásra szükség van, de természetesen a hagyományos, van, amikor csak néprajzi órát dolgozok ki, de ez nagyon jó dolog végül is, hogy én ilyen kétirányú képzést kaptam, és tudom is hasznosítani. Amúgy tanárszakot is végeztem, tehát nagyon-nagyon hasznos számomra a pedagógia, és nagyon fontosnak tartom a pedagógiát, mert valahol úgy érzem, hogy a mai oktatásban ez siklik el leginkább. Talán nincs a tanároknak ideje arra, hogy pedagógiát csináljanak, és tényleg hozzánk mindenféle típusú gyermek érkezik, óvodás, középiskolás, és nagyon jók a tapasztalataink, kolléganőmnek is, nekem is, hogy pedagógiával, szeretettel nagyon sok mindent lehet elérni, és odafigyeléssel a gyermekre, és nálunk ez nagyon fontos, hogy mindenki úgy menjen el tőlünk, hogy jól érezte magát nálunk, és ezt azért igazolja az is, hogy nagyon sok csoportunk van, visszatérő csoport, tehát mindenféle, óvodától a középiskoláig. Akkor a másik terület, amivel foglalkozom, az inkább a biológiához, botanikához kötődik, hogy most már 10 éve készítek Magyarország védett növényeiről egy filmsorozatot, aminek 10 része el is készült. Ezt évről évre a Mozgókép Alapítvány támogatta. Most sajnos így megszakadt ez a dolog, de hát nagyon büszke vagyok erre, hogy elkészült ez a 10 rész. Ez szintén az oktatáshoz kapcsolódik, mert azért kezdtem el, hogy a gyerekek megismerjék a hazai ritkaságokat, és ezek a filmek is úgy készültek, hogy a 45 perces tanórához alkalmazkodtunk, kis klippek, tehát egy-egy kis védett fajról ilyen 3-5 perces összeállítás van, és tényleg ez az egyik talán legbüszkébb dolog, hogy az ELTÉ-n is és a Pécsi Tudományegyetemen is használják ezeket a filmeket növényrendszertan és a természetvédelem oktatásánál. És hát szeretném folytatni persze ezt a munkát, mert még rengeteg védett faj van. Talán a másik terület az azt ugyan mostanában már nem nagyon tudom művelni, de korábban a magyar ábokkal is foglalkoztam. Ez most háttérbe szorult, mert igazából a múzeumpedagógia egész embert kíván, és így a kutatásra nagyon kevés időm jut. Ez alatt az egy év alatt, amíg a TAMOK megy, az biztos, hogy szinte semmi, de azért egy-egy előadást tudok tartani. Én így jól érzem magam.
Előadás, azt mondtad, a Néprajzi Múzeumban szoktak lenni előadások is? És hogyha igen, akkor milyen alkalmakhoz kapcsolódóan?
Igen, többnyire most az időszaki kiállításokhoz mindig szervezünk tematikus előadásokat. Ezekről is a honlapon lehet információt gyűjteni. Általában egy-egy időszaki kiállításhoz 3-4 szakember által tartott előadás tartozik. Ezek általában munkaidő után, tehát ilyen 5 órás kezdéssel szoktak zajlani. Egyetemistáknak, de aki nem szakképzésben részesül, bárkinek ajánlható, mert inkább ez a tudományos ismeretterjesztő kategóriában folynak ezek.
Hát akkor köszönöm a beszélgetést Koltai Erikának, a Néprajzi Múzeumból, és zene, és utána Kaleidoszkóp következik. Thank you. Kedves hallgatóink, a zene után következzék tehát a Kaleidoszkóp a Tárlatról Tárlatra című műsorban. Először is a Kass Galériára szeretném fölhívni a figyelmüket, amely a Móra Ferenc Múzeumhoz tartozik Szegeden, és ahol Arcok címmel Keresztes Dóra és Orosz István animációs és grafikai kiállítása nyílt meg nemrégiben, ahol is a grafikus házaspárnak a műveit mutatják be, animációs filmjeit, illetőleg a mozgóképek mellett még optikai játékokat rejtő grafikák is láthatóak. Keresztes Dóra és Orosz István ugyanis több animációs filmen dolgozott, és ezeknek a filmeknek a rajzai láthatók most itt, illetőleg magukat a filmeket is meg lehet nézni, egész pontosan 6 animációs filmet, többek között az Álomfejtőt és a De Profundist, meg az Arcok című kisfilmet. A kiállítás egyik érdekessége egyébként a Printers című nyomat, amelyik nyomat arról nevezetes, hogy ha megfordítjuk a lapot, akkor teljesen új jelentést kap. Ezt a játékot Orosz István máskor is szívesen alkalmazza, Mozart, Liszt vagy Dürer vonásai is kirajzolódnak részkarcain a tájképek körvonalaiból. Keresztes Dóra elsősorban a gyermekek felé irányul, Orosz István pedig inkább a felnőttek felé. Következő Budapesten a Szépművészeti Múzeumban az Eszterházy művészeti díj nyerteseinek kiállítása. Ez a díj most már harmadszor került kiosztásra, a 40. életévüket még be nem töltött magyar festőknek lehet odaítélni, és az Eszterházy Alapítvány kuratóriuma dönti el, hogy kik lesznek azok, akik azt a bizonyos 5000 eurót, a díjjal járó jutalmat megkapják. A végső döntést november 1-én hozta meg a zsűri, és 3 személyt jutalmaztak, Karácsonyi László Attilát, Király Andrást és Szabó Ábelt. A díjat egyébként 2009 tavaszán alapították, és 2 évente kerül kiosztásra. Szintén Budapesten a Széchenyi könyvtárban vállalkozás, kultúra, polgárosodás. Hekenasz Gusztáv emlékkiállítás nyílt. Ezen a kiállításon a 200 esztendővel ezelőtt, tehát 1811. szeptember 2-án született Hekenasz Gusztáv könyvkiadói tevékenységét, a Landerer Hekenaszt nyomdának, a társ tulajdonosának az életét mutatják be, természetszerűleg a kiadványai, a sajtókiadványok, illetőleg a magyar nyelvű könyveknek a formájában, amik nála jelentek meg. A Széchenyi könyvtár rendezte, és éppen ezért a saját anyagukra támaszkodva készült ez a kiállítás. A kiadói tevékenységen keresztül azonban a 19. század történelmének számos területét is bemutatják, így az ipar, a kereskedelem, technika és vállalkozás történet, a politika és a közéleten keresztül a kultúra meg a tudományvilága is megnyilatkozik, tehát a modernizálódó Pest-Buda életébe lehet betekinteni rajta keresztül. Az időutazásnak az eredményeképpen 3 tematikusan berendezett teremben lehet körülnézni, ahol szakemberek segítségével még a Hekenaszt örökséghez kapcsolódó nyomdagépet is ki lehet próbálni. Az eredeti Kolumbia gyors sajtót, amelyiken a 12 pont első példányát nyomtatták 1848-ban. Illetőleg a nagypolgári enteriőrök a pirismaróti kúria berendezéseit reprezentálják, amiknek a segítségével a korabeli életet is jobban meg lehet érteni, hiszen irodalmi és művészeti szalonban lehet betekinteni. Most vidékre térve Székesfehérváron a Szent István Király Múzeumban invitálom önöket, ahol Amiért megőrülnek a nők sorozat 3. kiállítása látható Korok, kalapok 1900-tól 1950-ig címmel. Ennek a kiállításnak ez ugye egy tematikus kiállítás, amely a kalapdivat fél évszázadát mutatja be, fényképeket, illusztrációkat és tárgyakat is lehet látni természetszerűleg. A kiállításnak a különlegessége, hogy nem csak látni lehet őket, hanem még fel is lehet próbálni, meg is lehet nézni, hogy kinek melyik kalap áll a leginkább. Korábban a táskákról és cipőkről volt már hasonló kiállítás, ehhez most a következő kiegészítő, a kalapdivat. A tárgyakat, illetőleg a kiállított dokumentumokat, tárgyakat különböző más múzeumok gyűjteményéből kölcsönkérve egészítették ki saját gyűjteményüket, például a Színház Történeti Múzeum és Intézet, a Magyar Nemzeti Múzeum, Vendéglátóipari Múzeum, illetőleg még egyéb helyekről is. És éppen ezért a kiállított tárgyak között vannak olyanok is, amik például Honti Hanna vagy Szelecki Zita, Karádi Katalin, Komlós Juci, Bonca Berta vagy Török Szofi és más nevezetes személyiségnek a viseleti darabja volt egykor, tehát ők hordták. Következő kiállítás, amire invitálni szeretném önöket, Budapesten a Ludwig Múzeumban nyílt. Érdekes a címe, Bakos. Rita Ackermann egyéni kiállítása. Bakos Rita tehát Rita Ackermannként közel 20 éve hagyta el Budapestet, New Yorkba költözött, és most is ott dolgozik. Eredetileg egyébként a Képzőművészeti Egyetem festőszakán végzett el 2 évet, és a vizuális művészeteket művelte nem csak itthon, hanem külföldön is. A Hans Foundation támogatásával jutott el a New Yorkba a Studio School of Painting, Drawing and Sculpture szakára, ahol a 90-es évek új irányzatait a ottani kulturális közegben megismerve gyökeret is vert. Enfant terrible atmoszférának egyik jellemzője volt, hogy a divatot, a zenét, különböző képzőművészeti műfajok kifejezési módjait, eszközrendszerét keverte. Ehhez kapcsolódott ő is, és már a korai munkáin is megfigyelhető ez a fajta szemlélet, ahogy mondani szokták, a rekonstruktivista vagy dekonstruktivista szellem. Tehát ilyen módon ő a youth culture-höz kapcsolódott, ahol személyes és kollektív problémáival, drogokkal, hatalmi pozíciók megkérdőjelezésével, bizonytalansággal és kontemplatív sorskereséssel foglalkozott. Következő kiállítás, amire szeretném fölhívni a figyelmet, a Nehézipar, a rendszerváltás vizuális nyomai. A Kortárs Művészeti Intézetben nyílt ez a kiállítás. A címnek kétfajta értelmezését is lehetővé teszik, és a rendezők is pontosan erre appelláltak, mert hogy egyrészt a rendszerváltás korának a posztszocialista vizuális kultúráját kívánják bemutatni, tehát a 80-as évek második felében létrejött alkotásokat a rekonstrukció és az interpretáció nehézségeivel, másrészt pedig másodlagos értelemben kultúrtörténetként a nehéz, vetéve a hangsúlyt az egyes műalkotásokon keresztül ennek az időszaknak a szellemi és tárgyi kultúrájára jellemző nehézségeket is reprezentálni kívánják. Szintén Budapesten a Magyar Fotográfia Házában, vagyis a mai Manó Házban a Jung Zseni kiállítás Csendé lett címen nyílt meg. Jung Zseniről érdemes tudni, hogy első éveit a Szovjetunióban töltötte, mivel hogy apja munkatáborba került, 47-ben költözött anyjával együtt Magyarországra, itthon érettségizett és fényképész szakmunkás bizonyítványt szerzett, majd fényképészként kezdett el dolgozni, elsősorban portréfényképeket készített. 1982-től volt szabadúszó, és ekkortól kezdve nagyon sokféle fotós területen dolgozott, a reklám, épület, műszaki és illusztrációs képeket, akár hanglemezborítókhoz, naptárakhoz, plakátokhoz, prospektusokhoz is készített. Nevezetessé azonban aktképeivel vált, barnított, gyakran lágyított felvételeivel. Képein a részleteket szólaltatja meg egyedi technikával, és nagyon sokszor kézzel színezve, gyakran speciális keretben, elsősorban a csendes, kicsit borongós hangulatok, érzések tükröződnek. Egészen másfajta kiállítás nyílt Szentendrén, a Szentendrei Ferenci Múzeumban, nem múlt el nyomtalanul, honfoglaláskori leletek Pest megyében. A címe annak a kiállításnak, amelyik elsősorban a 10. századi leletanyagot mutatja be, annak átfogó képét szeretné mutatni ezen a területen, valójában nagyjából az államalapítás korával bezárólag. Különböző leleteket lehet itt természetesen megtekinteni, amik település kutatásokhoz, vagy pedig temetőknek a feltárásához kapcsolódnak, jellemző tárgytípusokat, hétköznapi, illetőleg díszítő művészettel kapcsolatos tárgyakat, de megtalálható itt a Dabas és Bugyi térségében előkerült újabb leletek között egy tarsoly lemez is, amelyiket nem csak a nagy közönség, de a szakma sem ismert még eddig. Posztereken nyújtanak általános tájékoztatót, nem csak a megye, hanem ország egész területéről,
a korszakkal kapcsolatban, és a tárlatnak két egysége van, a második egységben az újabb ásatásokat bemutató média is szerepel, egy körülbelül 20 perces, a 2011. szeptemberi ásatásról készült dokumentumfilm és fotó összeállítás is látható. Érdekessége ennek, hogy a térbeli fotózás és képmegjelenítés eredményeit is felhasználták. Külön egységet alkotnak a Dél-Pest megyei régebbi és újabban talált leletek, Bugyi felső ványon feltárt különleges szerkezetű övet is meg lehet nézni, amelynek régészeti történeti jelentősége rendkívül nagy. Egy feltárt sír in situ bemutatására is sor került, viseletrekonstrukciók is láthatók, hogy jobban el lehessen képzelni a tarsoly lemez tulajdonosát például. Gödöllőn, a Városi Múzeumban, új szerzemények a Gödöllői Városi Múzeumban 2007-2011 címen nyílt kiállítás, és mint a cím is mutatja, a gyarapodásnak, a négy év gyarapodásának reprezentatív válogatása látható itt, a polgári és paraszti világhoz is köthető tárgyak egyik részét az alkotják, másik része pedig a cserkész történethez kapcsolódik, hiszen nagyon sok cserkészettel kapcsolatos tárgyat kaptak hazai és külföldi személyektől egyaránt egy korábbi cserkész kiállításnak az eredményeképpen. Emellett a Gödöllői művésztelep anyagában is történt gyarapodás, tehát itt festményeket is lehet látni, elsősorban a körösfői Kriss Aladár tanítványai Diósi Antalnak művészeti hagyatéka az, ami ebben a témában jelentős, de adományok máshonnan is érkeztek. Szintén Budapesten a Történeti Múzeumban Lustrum 100 éves az Ötvös Kollégium Ménesi úti palotája címmel nyílt kiállítás, tehát a 11. kerületben lehet ellátogatni. Azt a kollégiumot, illetőleg annak a történetét lehet megismerni, melyet Alpár Ignác tervei szerint készítettek, és amelynek az emlékére nagyszabású rendezvénysorozatot rendeztek, valamint a Budapesti Történeti Múzeum, ahol ez a kiállítás van, a magyar felsőoktatási elitképzést, tudós és tanárképzést mutatja be, a diákságát éppen úgy, mint az oktatói, kutatói, közéleti tevékenységét. Ugyanakkor ez alkalmat nyújt az Ötvös család, tehát Ötvös József és Ötvös Lóránd személyének korának a bemutatására is, az intézmény létrejöttét dokumentáló családi dokumentumok, autográf kéziratok és képzőművészeti alkotásokkal együtt. Fotodokumentációval későbbi történetét is lehet látni, önmagában az épület kialakítását, majd az ott élő, dolgozó személyekről is. Az intézmény alapítását, az épületét fotodokumentációval illusztrálják. Mint hogy az épületben lakott Bartoniek Anna festőművész egy ideig, ezért a művésznő alkotásaiból is lehet itt látni néhányat. Emellett hangsúlyt fektettek a diák élet bemutatására plakátok, kiadványok, fotók segítségével, illetőleg a II. Világháború korában elpusztult, majd újjáépített épület történetét is ilyen formában meg lehet nézni, meg azt is, hogy volt egy olyan időszak is, amikor diákszállóként funkcionált. Pécsett a Várostörténeti Múzeumban Kedves kis nagysád válogatása múzeumi képes lapgyűjteményből tekinthető meg, és ebben a képeslap kollekcióban több mint 200 levelező lapot lehet megnézni a 19.-20. század fordulóján, illetve a két világháború közti időszak kínálatából. 5 témaköré csoportosították, különleges technikák, képeslap típusok, a nő, párkapcsolat, családi ünnepekre továbbított üdvözlőlapok. Vannak helytörténetű értékű lapok is Baranya megyéből, illetőleg a korszak jellegzetességeit, értékeit villantják föl ilyen formában. Győrben, a Városi Művészeti Múzeumban Péreli Zsuzsanna textilművész kiállítása tekinthető meg, aki a Budapesti Iparművészeti Múzeum életkép regény elnevezésű 2008-ban megrendezett kiállítását követően 1000 négyzetméteren mutatta be egyedi kárpittyait, és aki emellett még, tehát a kárpit művészet fali kárpitok mellett akvarelleket, papírplasztikákat és papírkollázsokat is alkot, és ezekből is lehet egy kis bemutatót látni a kiállításon. Végül egy állandó kiállításra is szeretném fölhívni a figyelmet, a Temesvári Szépművészeti Múzeumba is érdemes ellátogatni, nagyon sokfajta, sokrétű, érdekes tárgyat lehet látni, részben Erdély történetéhez kapcsolódva, részben pedig kultúrtörténeti jelentőséggel. Előzetesképpen pedig Erdélyhez kapcsolódva a budapesti E-galériára szeretném fölhívni a figyelmet Petrás Mária Szervácius Jenő díjas keramikus művész adventi kiállítására, hiszen advent ideje következik. Természetesen vannak még további kiállítások is, mindent azonban nem lehet felsorolni, úgyhogy búcsúzom önöktől. Szombaton ismétlésünk következik, jövő héten pedig ismét élőadással jelentkezünk, ezt a műsort pedig majd archívumunkban meghallgathatják és letölthetik a későbbiek során is, ugyanúgy, mint a többi korábbi műsort is. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Nyolcvanhét egész hat, a belváros frekvenciája.